Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatódik a Millás reggeli, itt vagyunk továbbra is.
Gábor, itt van velünk, igen.
És Nyúl Zsuzsi is itt van velünk.
Itt van velünk Szekeres Viktor, hello.
Kapja a kitűnő üzeneteket. És Szekeres Viktor most a újonnan érkezett vendégünk, a Gloster NRT igazgatósági elnöke, a cég alapítója.
Hello, hello, hello. Az apropó pedig a féléves jelentés.
De lehetett volna akár egy időközi bejelentés is, ha nem érkezett volna még meg a féléves jelentése, mert hogy szépen fölfele kellett módosítani. A negatív vagy pozitív profit warning, az hogy hívják, amikor fölfele kell módosítani a az eredményeket?
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, sziasztok! Az történt, hogy a hónap elején, amikor elkezdtük összerakni a fél éves jelentést, akkor már az látszódott, hogy itt alapvetően a tavalyihoz képest itt egy látványosan jobb számok kezdenek el formálódni.
Csak akkor látszódott?
Hát nekünk már hamarabb látszódott, nyilván, addigra már nyilván papíron is ott volt.
Ott voltak a
és
számok
akkor úgy éreztük, hogy ez mégiscsak így a fera piaccal kapcsolatban, hogyha közé teszünk egy olyan bejelentést, amiben azt mondjuk el, hogy a menedzsment várakozása szerint mind az EBITDA, mind pedig az árbevétel jelentős növekedést mutat a fél éves számokban.
Na de miért? A szokásos kérdésemet föltegyem. De tényleg, hát van egy előrejelzés, azt általában profin megcsináljátok. Oké, a cégek többsége szereti egy picit konzervatívan becsülni, mert az mindig jobban mutat, hogyha fölül tudunk teljesíteni, de ez nálatok markáns volt, tehát azért ez nem kis különbség volt, amit jeleztetek. Tehát mi változott meg a piaci környezetben, mit csináltatok másképp, hogy ennyire jobb lett az első fél év?
Azt szokták mondani, hogy a legjobb csapattal, hogy a legnehezebb dolgok is könnyűnek tűnnek, és alapvetően ez történik nálunk. Az elmúlt éveknek azok a stratégiai akvizíciói mostanra kezdenek beérni, mostanra érkezünk meg abba az állapotba, hogy most már mindent össze tudunk konszolidálni, most már mindent egybe tudom mutatni. És ha megnézzük ezeknek az összesített hatását, akkor majd 90%-kal ment föl az árbevétel ugye year-on-year alapon, tehát a tavalyi év hasonló időszakához képest. Jelentőset nőtt egyébként a belföldi árbevételünk, ez majdnem 67%-kal ment többet. 144%-kal növekedett a külföldi árbevételünk. Ez egyébként köszönhető a tavalyi P92 akvizíciónak, ugye mostanra tudtuk bekonszolidálni. Ők egy olyan szoftverfejlesztő cég, akik mondjuk olyan világcég, mondjuk, mint a Sony Music fejlesztenek szoftvereket, kicsit olyan, mint amikor ugye meghívnak egy ilyen nagy világkoncertre, csak itt ugye nem a színpadon, hanem a fejlesztői laborokban zajlanak a nagy események. De egyébként és amire egyébként nagyon büszkék vagyunk, hogy a rendszeres árbevételek is olyan jelentőset nőttek, szóval 125%-kal ment föl egyébként. Ez a System Former egyesülésnek köszönhetően, alapvetően ez egy felhős csapat, ahol a bevételeknek a többsége előfizetés jellegű.
Na jó, de tudtuk, hogy az akvirált cégek majd konszolidálva lesznek, de mégsem ez volt az előjelzésben, tehát a prognózishoz képest sokkal jobb lett az eredmény. Ez mivel magyarázható?
A prognózisban egy range-et adtunk meg, és alapvetően az, amit publikáltunk, az ebben a range-ben van, úgyhogy alapvetően ennek köszönhető. Alapvetően azt kell látni, hogy a három üzletág közül kettő üzletág nagyon húzott ebben a fél évben. Az egyik volt a felhűzletág, itt elsősorban ez a mesterséges intelligencia, adatelemzés, gépi tanulás, különféle üzleti alkalmazásoknak a felhőbe költöztetése hajtotta. A másik nagy üzletágunk, ez a nemzetközi szoftverfejlesztésű üzletágunk, ugye itt fejlesztünk olyan KKV-knak, mint a BMW, meg az Audi, meg a Sony Music, itt gyakorlatilag az összes régi szerződésünket újra kötötték, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt a nagyon jelentős inflációs hatást egyébként be is tudtunk árazni ezek
az új szerződésekbe. Na, ez lett volna a következő
kérdés.
Nálatok és is megvan ugyanez, mint hogy inflációval. Tehát nyilván a lakossággal szemben ez teljesen más, amit mi úgy érzékelünk, hogy hát milyen jogosultságaik vannak. A távközlési cégeknek törvényileg is megkapták a lehetőséget, az inflációt automatikusan lekövessék, emiatt drágulnak a szolgáltatások, ellenben részvényesnek jó lenni, stb. Na, de a piacon, cégekkel szemben ti is abszolút tudjátok az inflációs emelést érvényesíteni.
Én nem hiszem, hogy tehát ugye eleve mi a nemzetközi piacon dolgozunk, tehát szerintem ott egy picit mások a játékszabályok, mint a hazai piacon, ott azért szabályozó oldalról ugye sokkal kevésbé tudnak belenyúlni ezekbe a dolgokba, mint amennyire mondjuk itthon bele tudnak nyúlni, és egyébként úgy látszik is például a rendszerintegrációs üzletágunknak a teljesítményén, hogy ott például némi csökkenést tudtunk elkönyvelni, hiszen ez az az üzletág, ami pontosan a magyar gazdaságnak a problémáit egy az egybe leképezi a saját gazdálkodási adataikban. Itt az történik...
Hát nem véletlenül nyitottatok a külföld felé az elmúlt években.
Igen, külföldön az történt, hogyha sokat investálunk stratégiai ügyfélkapcsolatokba, nagyon sok időt töltünk azzal, hogy megértsük és pontosan látjuk az ügyfélnek a problémáját, akkor ami, hát az angolul úgy mondják, ez a bargaining power, tehát ez az alkudozási potenciánk ezáltal meg tud nőni, és amikor árakat kell tudni érvényesíteni, akkor sokkal jobban tudunk, mint azok a cégek, akik mondjuk akkor érkeznek az utcáról.
Lehet egy egészen kúrens külföldi befektetőtök is. Mesélsz erről?
Hát meg egyáltalán befektetőkről, mert hogy szintet lépett a tőzsdén, a Glosterről beszéltünk, és kicsit alakul át a részvényesi struktúra, ugye? Mert ez is, erre is van utalása.
Igen, januárban csengettek be minket a standard kategóriába, hogy a Millás reggeli, ugye élőben közvetítette, hogy ilyen nagyon jól sikerült esemény volt. És igazából ott nagyon gyakran kapom meg a kérdést, hogy oké, de mi változott ezáltal? És most letöltöttük a akkori részvénykönyvet, és kértünk egy új részvénykönyvet, és csináltunk egy ilyen rövid összehasonlítást, hogy mi történt ebben az időszakban. És a legszemretűnőbb változás az, hogy nagyjából 60%-kal növekedett a részvényeseknek a darabszáma. Tehát durván egy 500 részvényessel szaladtunk neki az éveleinek, és most ilyen 800 körül vannak a részvényesek száma. Azt tört, és ezek közéken nagyon érdekes, mert például nagyjából a befektetőinknek a 15%-a az, akinek több részvénye lett, mint amennyi januárban volt, és mindösszesen 3%-a az, akinek egyébként kevesebb részvénye van, mint amennyi januárban volt.
Tehát akkor nagyobb kezekből kisebb kezekbe, tehát nagy befektetők adnak, és több kis befektető
abszolút,
vesz
egy abszolút, ezek szerint. És egyébként a forgalmon is meglátszik, ugye 5-szörösére növekedett a forgalom az elmúlt időszakban, tehát 725 ezer részvény cserélt gazdát, és hogyha mondjuk ebből levonjuk azokat a részvényeket, amik mondjuk nagy befektetőknél vannak, és tudjuk, hogy nem kereskednek vele, akkor nagyjából ez alatt a fél éves időszak alatt a részvényeknek a 10%-a cserélt gazdát. Ami alapvetően egy szerintem egy nem egy rossz szám, tekintetve arra mondjuk, hogy 3-4 évvel ezelőtt, amikor tőzsdére mentünk, emlékszem, 30 részvényesünk volt, mind a 30-at ismertem személyesen.
Viszont a hallgató természetesen megkérdezi, mi is megkérdeztük volna, hogy mikor fut neki a Gloster részvény a csillagos egek megcélzásának. Mert hogy az képest, hogy folyamatosan felül teljesítő a cég, nagyon jó eredményeket produkál, és mondjuk erre a fölfelé emelt várakozásokra meg is húzták szépen a papír, de rögtön visszacsapták. Tehát nagy befektetők, akik vaskos nyerőbe ülnek, ők adogatnak el, miközben a kicsik csipegetik? Vagy miért nem tudja lekövetni ezt?
De úgy azt kérdezed, hogy mikor céloz? A jó hírem az, hogy már megcéloztuk, jó? Tehát, hogy ezzel
hát, szedni... hát célozni lehet évekig,
az, hogy még nem értünk oda, az egy másik kérdés, de utam vagyunk. Szerintem nagy segítséget fog abban nyújtani, hogy odaérjünk, hogy a standard kategória váltással egy időben egyébként megjelentek most már a részvénykönyvben külföldi befektetők is. Például megjelent egy nagyobb német bank is, most már látjuk, hogy ül egy egészen korrekt stockon, egyébként jelentek meg ilyen érdekes...
Velük nincs semmi egyeztetés, ők egyszerűen látják és megveszik és kész, ugye? Vagy jönnek érdeklődni és találkozót kérnek Viktortól.
Most már hogy... például volt ilyen, most már az elmúlt időszakban ilyenre is volt példa, pont a tőzsdéseken keresztül jöttek be nagyobb külföldi befektetők érdeklődni, hogy egyáltalán mi ez. De nem is az a kérdés, hogy jöttek be egyébként nagyon érdekes dolgok is, például bejött egy Jeffrey Archer nevű fickó.
Egyébként ő az
befektető cégét találtuk meg egyébként a részvénykönyvben, mert egyébként ő egy ilyen angol drámaíró, tehát nem tudom, kicsit, mint a Stephen King vagy hasonló, de nyilván akik olvassák, majd most megfednek érte, hogy ilyet nem lehet rám mondani. Egyébként nálunk volt az a Kane és Abel, az volt az ő híres könyve, egyébként az ment nagyot, és egyébként az ő Londonban bejegyzett befektető cégét is most már egyébként látjuk a részvénykönyvben, szóval azt látjuk, hogy ilyen egészen új exotikumok nyíltak meg, ugyanis a standard kategóriába lépéssel ugye megnyílt egy olyan piac, amikor az korábban egy extended korunkban ugye nem volt, és azáltal, ugye, hogy mi minden rólunk szóló közleményt ugye angolul is publikálunk a honlapunkon, ezért szépen lassan elkezdett ennek is híre menni, ilyen abszolút organikus alapon mi se gondoltuk volna, hogy ilyen rövid idő alatt ide eljut ennek a híre.
Csak azt gondolkodtam. Azért majd, ha megjelenek a közgyűlésen, kérdezem meg tőlük, hogy hol találtak rá a cégre, hogy honnan értesültek rólatok, hogy
egy példát, nem, vagy,
hogyan működik, de ez nagyon érdekesen hangzik.
Úgyhogy alapvetően azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban az történt, hogy lett sok száz új kis befektetőnk, de hogyha megnézzük az összetételt, akkor ennek a sok száz új kis befektetőnek alapvetően kicsi darabszámú részvénye van. Szóval azt látjuk, hogy most már nagyon sokan hallottak a sztoriról, ilyen kisebb darabszámmal beleülnek, mert lemaradni nem szeretnének róla. Nyilvánvalóan nem a családi érzéstől forgatják át rossz részvényekbe, ami egyébként tök fel a részükről, de szerintem az igazi áttörés az akkor fog következni, amikor a nemrég elindított vállalatfejlesztési programunk végre révbe ér, és végre meg tudjuk, tehát végre tudjuk hajtani, révbe ér az összes olyan próbálkozásunk, ami a profitabilitást még a mostaninál is egy magasabb szintre tudja emelni, amikor már matematikailag is fundamentális alapon ennél is több embernek kijön a matek, és szerintem akkor ez át fog árazódni előbb-utóbb a részvényárba is.
Mikorra tervezitek egyébként ezt a folyamatot?
Ez egy folyamat, ugye ez egy két éves vállalatfejlesztési program, nagyjából ennek az évnek a vége felre leszünk így a felénél, úgyhogy én őszinte remélem, hogy ugye 2026-os év után már szeretnénk osztalékot fizetni, hogy ezt közzé is tettük korábban, ehhez az kell, hogy a 2025-2026-os években ennek a vállalatfejlesztési programnak már be kell érjen, ennek már kézzel látható pénzben mérhető eredményének kell, hogy legyen.
Mit jelent a kis darabszám a Gloster részvény esetén, kérdezi a hallgató. Mi volt ez a kis darabszám?
Szerintem itt arra gondol a hallgató, hogy, mit hívunk, mi az ilyen pár száz, pár ezer darabos részvényeseket hívjuk jellemzően kis befektetőnek.
Aha. Oké, és akkor ők érkeznek továbbra is, hogy erről
beszéltünk. Mi azt látjuk, hogy igen, és ez egy nagyon-nagyon jó folyamat, mert azt látjuk így a nagyobb kibocsátók esetében, hogy gyakorlatilag most ennél a 800-as befektetőkére jutottunk el, hogy most már minden nap van forgalom a részvényben, hogy a kispapírok még ezzel is küzdenek. Nem feltétlenül van benne minden nap kereskedés, de azt látjuk, hogyha mondjuk egy ilyen 1000-1500-as részvényesi számot sikerül elérni, akkor már minden nap kézzelfogható mennyiségű likviditás is tud lenni a papírban, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 10-20-30 milliós tétele be tudnak szállni, ki tudnak szállni a kis befektetők.
Viktor, nem unatkozol?
Úgy tűnik. Már
én úgy érzem, hogy a kérdés némi magyarázatra szorul. Akkor kiegészítem. Szóval, beszélgettünk arról korábban, hogy ugye, céget alapítottad, vezetted, irányítottad. Utána háttérbe vonultál, leadtad a napi irányítást, elnöke vagy a cégnek, utána a következő években az akvizíciókkal. Akkor volt ez az időszak, amikor folyamatosan vásároltátok az új cégeket, meg volt az eredmény, volt nagyon kiváló finanszírozási feltételek voltak, és akkor vettétek meg ezt a csomó céget. 11 volt a vége?
Jól 11 tranzakciót zártunk korrektül.
Ez lezárult, és akkor most egy új fázis van, hogy akkor ezt most be kell építeni, ezt a struktúrát, amiről beszéltünk, föl kell építeni, hogy a leghatékonyabban működjön a cég. Most ebben dolgozol még, vagy most már kevesebbet, vagy még mindig vannak akvizíciós célok?
Most az történik, hogy most kigyomláljuk a gazt, hogy a rózsák szebben tudjanak nőni. Például legutóbb eladtuk az egyik kis cégünket, mert találtunk rá jó vevőt, és megkaptuk érte a megfelelő árat, és azt éreztük, hogy így az árbevétel arányos EBITDA marginra ez egy pozitív hatással lett, ezért ezt megléptük, hogy most...
Jaj, ez a befektetőknek biztos tetszik ez a kifejezés.
Hát de még nekem is, az semmi. De, na, hogy azért nem mindegy, hogy hány százalék marad a végén. Úgyhogy gyakorlatilag most ez történik, igen, tehát felépítettük, és most gyakorlatilag azt csináljuk, hogy az összes olyan dolog, ami gátolja a növekedést, azt most szépen levagdossuk róla, amik még ilyen becsípődött régi rossz beidegződések, hogy szépen az egészet áramvonalasítjuk.
Ami jó, de nem elég jó. Azt ezek szerint lecsippentitek?
Hát tudod, én amikor a szüleim tanítottak römizni, ugye, akkor nekem azt tanítottak, mindig ők nyertek, és akkor mindig kérdeztem, és mondjuk, miért nyertek ti mindig? És mondták, nagyon egyszerű, hát a jó lapokat megtartom, a rosszat meg eldobom. És igazából itt ugyanezt történik, hogy a jó lapokat megtartjuk, a rosszat keresünk új gazdát.
Érkezett provokatív hallgatói kérdés is, az hogy lehet, hogy egy olyan cégnek, amely mindig jó, meg még jobb híreket közöl, az árfolyama csak oldalra vagy lefelé tud menni.
Igen, erről szerintem Csányi
is... Egy frusztrált tulaj aláírással. Igen, igen, igen. Erről beszéltünk, de igen.
Erről Csányi Sándor hosszasan beszélt egyszer, ugye ő mondta azt, hogy majd amikor a nemzetközi helyzet, meg a régiós helyzet, meg még az iparágnak a helyzete is pont úgy alakul, akkor majd ez neki átárazódik, és akkor még egy szót nem beszéltek arról, ugye, hogy a saját cégének a teljesítménye hogy van. És egy kicsit ez történik velünk is. Én most azt látom, hogy az elmúlt időszakban ez a magas kamat nekünk, mint tech cég nagyon rossz volt, de hogyha megnézzük előre, mi fog történni, akkor januárban mondjuk egy majd 3000 milliárd forintnyi PMA-k fog lejárni, hogy a csomó ember vissza fog kapni tőkét is, meg kamatot is, és én arra számítok, hogy ezek, ennek az óriási pénznek valamekkor része biztosan a részvénypiacokra fog áramlani, és én ettől arra számolok, hogy nem csak nekünk, hanem az általában az összes részvénypiaci kibocsátó árfolyamának jobbat fog tenni.
Szóval Fuster tulajdonos, nyugodjon meg, tartson ki tovább. Hát,
legyen rá most jó az ár.
Meg nem csak a lejárat lesz ott érdekes, tehát hogy ami ott marad, de négyessel kezdődő kamatszelvény fog rárakódni, ott egy irgalmatlan változás jön. Arra sokan rástartolnak arra az összegre, hogy tényleg ez egy óriási kérdés, hogy hova fog áramlani, biztos, hogy a részvénypiacra is
most
fog
szerintem lesz egy átrendeződés, tehát azáltal, hogy lement az alapkamat, lementek az állampapírpiaci kamatok, nyilván szerintem valószínűleg egy nagy része az ingatlanpiacra fog áramlani, mert ez hagyományosan kedvence a hazai befektetőknek, de egy másik része most vagy direktben, vagy alapokon keresztül, szerintem pedig a tőkepiacon kell kikössön.
Egy kicsit visszakanyarodva a részvényes struktúrához. Tehát az, hogy jönnek a kis befektetők, megveszik a néhány ezer darabjukat, beépítik a portfólióba, ez a racionális döntésnek tűnik. Meddig tartanak ki a nagyok? Tehát akik adagolják, akik mondjuk nagyon régóta benne ülnek, és ki az elmúlt egy-két-három évben mondjuk stagnált az árfolyam, vagy kicsit lekókad, de előtte egy nagyon komoly emelkedés volt. Tehát akik eladnak, ők azért kemény nyerőbe lehetnek, tehát az ő részékről akár, hogyha át akarnak csoportosítani, racionális le. Ez a kínálat egy meddig tart?
Ez igaz?
Tudjuk-e, hogy kik ők?
Az egyik oldal, persze, hogy tudjuk, az 5% feletti tulajdonosok természetesen nevesítve vannak, és őket természetesen személyesen kezeljük. A legnagyobb befektetőnk egyébként a Széchenyi Tők Alap, egyébként nem ad el. Ő fixen és hosszú távra jön, úgyhogy mi az ő hosszú távú befektetési stratégiájuknak az egyik ilyen pregnáns eleme vagyunk. A többi nagyobb számára, hogy ők most eladnak, azra azt tudom mondani, hogy igen, de a legnagyobb kockázatot 2020-ban a legnagyobb COVID idején viszont ők vállalták, amikor bejöttek, és nem azok a kis befektetők, akik most jönnek be. Szóval valahol szerintem az ő hozamelvárások is jogos, és szerintem nem az történik, és ráadásul nem az történik, hogy borítják az egészet, hanem valamennyit ebből adnak el. Szerintem ez egy teljesen normális működés. A részvényesi struktúrának egyébként is szerintem akkor fejlődik az egészséges irányba, hogyha minél több kis befektető van, minél több száz, több ezer részvénnyel rendelkező magánszemély részvényesünk van, a többi kibocsátónak a struktúráját nézve, ez hozza meg azt az értelmes likviditást, amitől ez olyan részvény tud lenni, mint amivel föl tudunk nőni azok közé, a részvények közé, akik mondjuk már így a hazai tőzsdének mondjuk így a közepes kategóriájába szokták emlegetni.
Oké. Viktor, nagyon szépen köszönjük, így legyen, további sok sikert akkor hozzá, és várjuk a
további szép napot kívánok.
Sziasztok. Jó híreket. Szia. Na Zsuzsi, jön a dalod.
Jön a dalod?
Meséld el ismét, hogy ki az a Teddy Swims,
okay,
és hogy kerül ő ide? Milyen formátumban?
Teddy Swims ma ünnepli a 31. születésnapját. Én 2019-ben fedeztem fel őt, akkor még mashupokat készített. Ez a mostani is ilyen lesz, amit Jimmy Vox-szal hoztak össze. Egy Metallica mashupot fogtok tőle hallani. Egyébként egy nagyon tehetséges zenészről van szó, ajánlom mindenki figyelmébe.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Millás reggeli, aranyköpés.
Harry Ford.
De így van.
Be is harangoztuk már a műsor elején. Igen,
tőle visszautalunk rá egy kicsit.
Annak apropóján beszéltünk róla. Az egyik évfordulónk volt az, hogy bevezették az 5 napos munkahetet.
És a 8 órás napi munkarendet.
Nem, igazad van, a 8 órás munkarendet vezették be, rosszul mondtam.
Teljesen jól mondtad egyébként, mert hogy ő volt az, aki bevezette 1926-ban ezen a napon a napi 8 órás munkarendet. És
igen, a heti 40 az később volt.
Később volt, de ennek is volt komoly gazdasági megfontolása az ő részéről, és tőle hoztunk tehát Harry Fordtól két aranyköpést. Az egyik így hangzik, hogy a gyors béremelkedés csak az emberek kapzsiságát ébreszti fel, de teljesítő képességüket csökkenti.
Ha valaki azt gondolta volna, hogy milyen nettó jó fejség volt ez, hogy csökkentettük az embereknek a munkaidejét és vigyázunk rájuk, hát ő azért másban gondolkodott, illetve volt az erős gazdasági megfontolás, illetve kicsit kényszer is mögötted, erről a műsor elején beszéltünk. Egy másik mondása viszont, mert hogy annyi jó van neki, hogy tőle egyszerűen lehetetlen egyet idézni ilyen napokon. A pénz olyan, mint a láb vagy a kéz, vagy használod, vagy elveszíted.
Harry Ford.
És ezt
Ford. Harry bátyád megmondta.
Igen, és ezek máig élnek. Egyébként kevés olyan szerző van, vagy kevés olyan üzletember, megmondó ember, bármi, akitől érdemes akár ilyen 20-as, 30-as aranyköpéseket is összegyűjteni és megszívlelni. Sok ilyen gyűjtés van, nagy része az eléggé koeljós, búsítás, de hogy tőle érdemes.
Igen, egyébként erre a másodikra, és annyira jól elmondtad, hogy ezt akár ilyen kreatív formában egy ilyen spotnak, én javasolnám a Millás reggeli kreatív csapatának, hogy építsük be, mert abszolút idevág.
Na, megfontoljuk.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
És az innovációs játékiparról fogunk beszélgetni. Itt van velünk Győri Zoltán, játéktervező, társas játéktervező. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy ma fogják megrendezni azt a bizonyos kerekasztal beszélgetést és talkszot, ami az 50 éve feltalált Rubik kocka apropóján jön majd létre. És ugye én itt említettem, hogy játékipari innovációkról fogunk beszélgetni, de vajon mit tekinthetünk a társasjátékok tekintetében innovációnak?
Egy folyamatos attitűd, egy keresést, hogy mi az, ami eddig még nem volt. Egy csomó alapszabályt rúgnak fel az elmúlt 20-30 évben, és bizonyítják be, hogy ez eddig eretnekségnek vagy lehetetlenségnek gondolt.
Gyorsan példákat.
Jó, például az egyszer játszható társasjáték, tehát nagyjából 20-30 évvel ezelőtt arra törekedtek a játékkészítők, hogy minél többször játszható legyen egy játék, ez természetesen a mai napig sok játéknak eleme, viszont annál izgalmasabb ez a kijutós vagy szabaduló szobákhoz hasonló társasjáték, ami azt a tétet adja a játékosoknak, hogy ez a döntés, ez most kihatással lesz a későbbiekre is. Tehát tulajdonképpen egyszer tudod meghozni, hogy ennek megfelelően dönts, vagy gondolja végig a játékos a döntését. A másik ilyen nagy innováció az egyedül játszható társas játék. Egy csomó játék esetében igény, hogy lehessen egyedül játszani, vagy egyedül is játszani.
Ez erős kell... oximoronnak tűnik az egyedül játszható társas játék.
Kicsit felemeltük a szemüldökünket.
Igen, hogyha abszolút, hogyha a magyar kifejezésből indulunk ki, ami társas játéknak hívjuk, akkor valóban egy ilyen paradox megközelítés, viszont a német brettspiel, vagy az angol board game az asztaltól teszi függővé, és egyébként, hogyha a sudokura vagy a keresztrejtvényre gondolunk, akkor már ismerős lehet a hallgatóknak, hogy az is tulajdonképpen egy játék, amit egyedül játszik a játékos. A társasjátékok esetében is hasonló dolgot szerencsés elképzelni, hogy lejátszható akár többen is, de kaphat a játékos egyedül is ilyen feladványt. A harmadik, amit mindenképpen megemlítenék, mert meglehetősen izgalmas és sokak számára egy ilyen szemöldök felvonó trend, amit rengeteg játék használ mostanában, az applikáció bevonása a játékba. Tehát, hogy azt mondja, hogy nem az ellenségünk a telefon, vagy valamelyik informatikai eszköz, hanem szövetségest tudunk belőle csinálni, és bizonyos játékmesteri teendőket, feladatokat, előkészületeket, döntéseket az applikációnak delegálta a játék.
Tulajdonképpen itt gyorsan végig is szaladtunk azon, hogy a gazdálkodj okosantól a Super Mario-n keresztül hogy jutottunk el a Fortnite-ig. Mert hogy ez egy ilyen kronológiai fejlődés, és tudjátok, az jutott eszembe, ahogy így készültem erre a beszélgetésre, hogy mennyire jól leképezi a társadalom helyzetét, fejlődését egy ilyen társasjáték.
Igen, nem szeretnék különbséget, vagy minőségbeli különbséget tenni a digitális meg az analóg játékok között. Mindnek megvan a maga haszna és szerepe. Számomra azért nagyon kedves a társas játék, mert van egy olyan eleme, amit a digitális játékok nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak, vagy nem is feltétlenül szeretnének képviselni. Ez az analóg csatlakozás. Hogy amikor társas játékot játszom, akkor nyilván műfajtól függően játszom a másik játékossal, de például egy parti játék, vagy a családi játék esetében nagyon nem mindegy, hogy ki a játékos társam. Míg a digitális játék esetében, főleg a játék játékkal játszom, addig egy analóg társasjáték esetében legalább annyira játszom a másik játékossal, mint a játékkal, és gyakran a játék egy eszköz ahhoz, hogy a másik játékoshoz tudja kapcsolódni. Sokaknak erre nem annyira van igénye, viszont főleg a Covid meg a pandémiát követően nagyon sokakban támadt az igény, hogy nem tudunk együtt lenni, légy szíves, játszunk, kerjünk egymáshoz közelebb a játékon keresztül.
Ugye ezt mondom, tehát hogy mennyire leképezi az adott korszellemet és a társadalmi helyzetet.
Abszolút, abszolút.
Egy ilyen társasjáték.
Egyébként itt hasznosabb, kreatívabbá tesz az, hogy most már nem azokkal játszunk, akik a környezetünkben vannak, hanem bárkivel tudunk, a digitális játékokkal, ismeretlenekkel, más tudásúakkal, más érdeklődésűekkel?
Én elfogult vagyok, és pedagógusként én a játékosságot kulcskompetenciának tartom. Tehát olyan szertágazó, gazdag fejlesztési területei vannak, hogy ez valami elképesztő, és más se csinálunk tudósként, vagy legalábbis bölcsészként, akik hozzáállunk ehhez a műfajhoz, hogy tanuljuk, hogy folyamatosan felfedjük, hogy mennyire sokrétű az a kognitív, szociális és személyes kompetencia hálózat, amit a játékosban megmozgat, pláne, hogyha ezt esetleg egy másik játékossal tehetem. Tehát ott a szociális kompetenciák nagyon-nagyon szépen meg vannak mozgatva, és vannak játékok, amik kifejezetten erre mennek rá, hogy hozzák helyzetbe a játékosokat együtt.
Uh-huh. Mondhatjuk, hogy a társasjáték tervezők ennek az iparágnak a startupperei, ugye?
Mondhatjuk, igen.
Ők alakítják, ti alakítjátok a trendeket. Szóval hogyan zajlik egy játék létrehozása onnantól kezdve, hogy megvan az ötlet, és amíg az elkészül, hogy működik, milyen ez a folyamat?
Kétféleképpen futnék neki, az egyik a produceri gondolat, a másik meg a szerzői gondolat útja. A produceri gondolat hasonló a filmiparhoz, amikor érez, hogy na most nagyon menne valamely műfaj, vagy valamely brandingelt történet, tehát most nagyon-nagyon megy, és most nem feltétlenül akarok nevesíteni valamely könyv vagy filmadaptáció, és akkor megbíznak szerzőket, hogy ennek megfelelően készüljön a játék. Én a másik elsősorban a szerzői gondolatból szoktam indulni, amikor engem szerzőként foglalkoztat valami, és szeretnék az adott történetből játékot készíteni. És ezzel megkeresek kiadót, vagy esetleg valamilyen más alternatív útvonalon készítünk ebből játékot. A játékos játszik, és környezetben, játékos környezetben van, és ennek megfelelően próbálunk felelni szerzőként különféle gondolatokra, igényekre. Mind a kettő útvonal abszolút valid és érvényes, én elsősorban a szerzőséget szeretem.
Egyébként nagyon érdekes, hogy a megkerülhetetlen ma már egy külön marketing eszközé vált a vlogolás, streamelés, ami tulajdonképpen eljutatja a megfelelő célcsoport. Porthoz a játékot. Tehát ez ugyanolyan fontos beépített eleme, amiről beszélsz, hogy egy ötletből, vagy egy produceri tevékenységből aztán hogyan lesz játék, és utána hogyan jut el. Tehát, hogy nem a hagyományos csatornákat és marketing eszközöket választják. Ez is
abszolút
az innováció része.
Abszolút. Nagyon fontos az érdeklődőknek, pláne egy játék esetében, hogy mi ez? Uh-huh. Pontosan mit kapok a pénzemért? Uh-huh. És a vloggerek, a tartalomkészítők tudnak segíteni a felhasználóknak, vagy a célcsoportnak, a játékosoknak beazonosítani, hogy az adott játék ez pontosan mit kínál, mit vesz a játékos a pénzéért. Mert egy joghurt esetében nagyjából tudjuk. Vagy esetleg egy filmnél is kapunk egy teasert, egy trailert, valamit, ami betekintést enged abból, hogy ez pontosan mi lesz. Addig egy játék esetében egy picit faramucibb a helyzet, ezért csinálnak gyakran tartalomkészítők végigjátszásokat, hogy megnézheted, hogy mások hogy játszanak ezzel a játékkal, mert úgy picit más élményt születik meg a nézőben vagy az érdeklődőben, mint hogyha megnézi a szabályokat. Tehát játék közben, működés közben nézni valamit egészen más élmény, és ezért van nagyon sok ilyen végigjátszás videójátékokkal kapcsolatban, amik a rengeteget tudnak segíteni az érdeklődőknek. Ha nem is nézik végig, de egy pici kóstolót kapnak a játékból.
Ja, régen anyádékkal megvettétek a társas játékot, elolvasztod a használt utasítást, tudod? Tehát hogy kell játszani.
Igen. Abszolút, és fontos a fokozatosság, mert vannak játékok, amik tulajdonképpen egy szalvétára ráfér a szabálya, viszont van a másik véglet, a 32 oldal szabálykönyv, és nyilván egy most a műfaj ismerkedőt nem biztos, hogy javasolnám neki, hogy akkor most fusson neki ennek a lexikonnak, vagy ennek a jogrendszernek, tehát az mindenképpen haladóbbnak érdemes lenni, viszont nagyon szépen felerre a játékipar, és nagyon, nagyon könnyen befogadható, tulajdonképpen az 5. percben már játékként kínáló játékokat készítenek.
Zoltán, van olyan, ami divatos társas játéknak, vagy online játéknak minősül? Vannak trendek, amikre most így különösen érdemes lenne odafigyelni?
Abszolút, most a természetközeliség, bármi, ami erdőjárás, erdőkkel, madarakkal, állatokkal, kutyákkal, cicákkal, a természettel kapcsolatos dolgok most nagyon divatosak, valamint az ipar maga a termékkészítés is szépen lassan ráfordul a műanyagok mellőzésére. Tehát régebben láthattuk, hogy becsomagolt fóliában lévő dobozok vannak, és most egyre több stúdió nyit arra, hogy tulajdonképpen ilyen pőre dobozt kapunk, és próbálják meg kiszedni a folyamatból a műanyagokat. Úgyhogy van egyrészt egy ipari
Gyurzsuzsi, itt a háttérben nagyon mosolyog egyébként.
Itt valami nem számítottál rá, de ilyen, de vágytál egy hasonló válaszra, ugye?
Igen.
Mi lesz az eseményen egyébként? Miről szól majd ez a kerekasztal beszélgetés, ahol részt veszel ma?
Nagyon végtelen izgalmasnak tartom, mert négyen fogunk beszélgetni alapvetően az innovációról, meg a játékok helyzetéről. Van Hajnoci Somával szerző kollégámmal fogunk a játék tervezés oldaláról jönni, akkor nagyon izgalmas számomra Györeki Dávidnak a jelenlétű, a régiónak a marketingese és marketingvezetője. Ő a piacra való játékok kerüléséről, valamint Aci Zoltán, mint produceri oldalról csatlakozik majd a témához, úgyhogy én végtelenül várom, legyen már 4 óra, hogy elkezdhessük ezt a beszélgetést, mert konkrétan számolni egy esemény számol meg, hogy ezt a 4 embert sikerült megszervezni, hogy együtt leülhessünk, nem lehetett kis munka, és mindenki. Tehát én nézőként jönnék magunkat hallgatni.
Oké, délután 4 óra, de hol találkoztok, mondjuk még el ezt a helyszínt?
Ebben egy pici kis segítséget kérek majd a szervezőktől, bízom benne, hogy...
Kreatív 26 lesz egyébként.
Mi tudjuk. Igen, Create 26. Igen, a Hunger Innovation Week keretében van az esemény, ahol meghallgatható.
Délután 4 órától, tehát, hogyha felkeltettük az érdeklődéseteket, akkor ott mindenképpen további részletekkel kapcsolatban érdeklődhettek.
Nagyon
az
szépen.
Innovációs játékiparról beszélgettünk.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot, jó munkát neked is.
Köszönöm a lehetőséget, szép napot!
Szia!
Győri Zoltán, társasjáték tervező, a Mit játszunk vloggere volt a vendégünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon! A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Azért volt, aki megdicsérte a mesapodat.
Igen, megdicsérte. Sőt, azt is kértek, hogy mondjam el, hogy ki követte el. Teddy Swims volt egyébként az apropója, ahogy ugye beraktuk ezt a számot, ma ünnepli a 31. születésnapját. Tényleg úgy sztárolom itt, hogy most nem is tudom, tehát Szigetre muszáj meghívni. Jó.
És... Mert a Likát nem kell bemutatni a másik felét.
Igen. Így van, és Jimmy Vicks volt egyébként, aki elkövette ezt a mesapot. Úgyhogy... Kérdeztem a Czoller Andit, hogy hallgatta, de hát azt mondta az Andi, hogy nem.
Hát neki azért dolga van.
Egy év elfoglaltsága.
Igen,
hát,
szerintem felmentést kap.
Köszönöm. Ez alól,
majd megmutatjuk neki külön mindenképpen. Hát mi van még hátra? Szuper zöld rovatunk, azt már bearangoztunk.
Így van,
ingatlan rovat.
Ingatlan rovat, és mi mással lehetne aktuálisabb, mint az árvízi ingatlan hitelfedezetként való megjelenítésével? Ez egy izgalmas kérdés lesz, erről fogunk beszélni majd. Hamarosan a hírek után.
Mindjárt jövünk.